Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mong Attila, vendégünk pedig a stúdióban Szanyi Tibor, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és természetesen én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Lezajlott az MSZP kongresszusa, amelyet a vereséget hozó európai parlamenti választás után hívtak össze. Mi az ön értékelése röviden erről a kongresszusról? Mennyiben sikerült teljesíteni azokat a célokat, amelyel mondjuk ön nekivágott?
Nos, a hét elején egyik napilapban erről egy hosszasabb, mondjuk így véleményt, vagy talán beszámolót írtam. Én ott úgy próbáltam megragadni a dolog lényegét, hogy valójában legalább három kongresszust tartottunk. Az egyik kongresszus az az volt, ami valóban ott a plenáris teremben zajlott, ilyen eléggé, hát hogy mondjam, ilyen rutin jellegű felszólalásokkal. A másik kongresszus az, talán ez volt a népesebb, az inkább kint ott a előtérben, az agórában, ahol lehetett azért vizet meg kávét inni. Hát ott az emberek azért megbeszélték ám egymással a dolgokat, hiszen ott bent a plenáris teremben lényegében csak a megyei vezetők szónokolhattak. És volt egy harmadik kongresszus, ami abból derül neki, ami a kongresszusnak a közreadott és elfogadott dokumentuma, amiben azért mégis jó pár elvi értékű dolog lett lefektetve. Én azt gondolom, hogy a három egy időben zajló kongresszus közül nekem végül is a leginkább elfogadható az az, ami a papírokban van.
És sikerült elérni azt, amivel mondjuk önnek kivágott ennek a kongresszusnak?
Ezt így azért nem mondanám, mert mondjuk én mindenképpen arra törekszem, hogy legyen egy számottevő, érzékelhető baloldali fordulat az MSZP politikájában. Ez a fordulat ilyetén módon nem történt meg, sőt, mondhatnám, hogy a felszólalók többsége azért azt mondta, hogy hát elég baloldaliak vagyunk, így is nem kell ide még inkább baloldali fordulat. Persze ez egy örök vita, hogy egyáltalán ki mit ért baloldaliság alatt, ezt azért tegyük hozzá, egy nagyon világosan jól látható zárójelbe. De abból a szempontból fontos eredményt láttam, ami az eddigi törekvéseimhez képest én nekem rokonszenves volt, hogy nagyon-nagyon nagy figyelmet kapott az a megközelítésmód, amit mi manapság fenntartható fejlődésnek fogalmazunk, és én úgy gondolom, hogy ha egy kicsit a politikák fókusza a fenntarthatóság irányába megy, azaz a mai döntéseinkkel levegyük el a holnap lehetőségeit. Én látom, hogy ez azért egy jelentős eredmény, ezzel együtt, hát nyilván az ember mindig többet szeretne kongresszusban, mint amennyi kijön.
Mondd, azért az egy elég békés értékelés ahhoz képest, amilyen nyilatkozatokat mondjuk a kongresszus előtt tett, tehát csak rövid gondolatok azokból a nyilatkozatokból, amit tett, teljes vezetőcserére van szükség, szakítás a Gyurcsány korszakkal, erősíteni az MSZP baloldali jellegét, tehát olyan célkitűzések voltak, amihez képest, amit most mondott, az mintha kevés lenne.
Hát ez
majdnem ezek voltak a céljai, mielőtt bement a kongresszus.
Nem, hát azért ezek időben nem feltétlenül csapódnak össze. Hát egyrészt az, hogy teljes vezetőváltásra van szükség az MSZP-ben, ezt továbbra is tartom, de ez nem az a kongresszus volt, amelyik...
De azért korábban mondott olyat, hogy ezt akár javasolni is fogja a kongresszus.
Nem, én azt mondtam, hogy azt fogom javasolni a kongresszusnak, hogy egy ilyen alapelvként fogadjuk azt el, hogy majd akkor, amikor lesz a tisztújítás, ez novembertől kezdve bármikor esedékes lehet, akkor legyen egy olyan erkölcsi igényünk, hogy azok, akik az MSZP-nek ezt az eléggé tartós lejtmenetét végigasszisztálták, azok ne nagyon gondolkodjanak újraindulásban.
De azért ez más, mint amit a kongresszus előtt mondott, tehát ott azért voltak radikális
utolérhető szó szerint ezt mondtam, én nem azt mondtam, hogy a kongresszus mit csináljon, én azt mondtam, hogy a kongresszus rögzítsen olyan alapelveket, amely nem feltétlenül ez, hanem amikor egyáltalán a személyzeti kérdések előjönnek, ha most jöttek volna, akkor most, de hát most ez tudottan ugye nem személyzeti típusú kongresszus volt, és valóban én igazából ezt az elvárást az érintettek felé tettem, mint egyféle morális igényt, hogy legyen következménye azért a dolgoknak, ugye ebben az országban, de hát beleértve az MSZP-t is, nem nagyon szoktak következményei lenni dolgoknak. Én azt mondom, hogy kezdjük el ezt a világot is, amikor következményei vannak a dolgoknak. Tehát akik ezt a pártot egy viszonylag jelentős magaslatról hát a mélyig elvitték, elkísérték, hát én azt gondolom, hogy egy új világban nem nekik kéne folytatni, hát azt hiszem, ez teljesen logikus.
De ez ilyen döntés született a kongresszuson, ami mondjuk ezt vetítené előre?
Hát igen, mert végül is én azt is hozzátettem mindig, hogy ettől a kongresszustól menetrendet várok. A jelenlegi menetrend pedig az, hogy a novemberi kongresszusunkon, az november vége, december eleje, az már egyébként személyi ügyeket is takaró kongresszus lesz. Nagyon-nagyon nagy valószínűséggel a pártvezető testülete, tehát az elnökségnek egyféle megújítása lesz. Hát akkor az intelmeim vagy a kívánságaim az arra az esetre szólnak. Én örömmel kivárom. Tehát most a tartalmi kérdésekről akartunk beszélni. Olyan értelemben a jelen az igen, az nagyjából értékelve volt, a múlt nem nagyon volt értékelve, meg a jövőről szóltunk kevesebbet, de hát most egy egynapos kongresszus azért nem tud mindent fölvállalni.
Szól azokhoz az elemzői értékelésekhez, ilyen több is elhangzott itt az Inforádióban is, hogy igazából elodázta az alapvető kérdések megoldását, mind a személyi kérdések megoldását, mind a stratégiai kérdések megoldását az MSZP, miközben furcsa módon egyébként az MSZP politikusai is azt mondják, hogy nagyon kevés idő van, tehát versenyt kell futni az idővel, mert a népszerűsége pedig zuhan a pártnak.
Én nem fogadom ezeket az elemző értékeléseket, hogy ezek helytállóak.
Tehát hogy elodázták ezt a döntést.
Forradalmi áttörés azért nincsen semmilyen téren, sőt, sokkal inkább a jelenlegi irányvezetésnek egyféle megerősítése volt. Hát erre írtam a cikkemben, hogy ha viszont ezen az úton haladunk tovább, akkor nagyon valószínű, hogy a pokolba vezető utat választjuk. De hát ez csak az én vélekedésem, hát majd az élet megmutatja.
De ennek azért olyan erős hangot nem adott a kongresszuson, hogyha én jól érzékelem. Tehát
ezért a kongresszuson föl sem szól.
Nyilatkozatokat tesz, például ír napilapban, megjelennek interjúja, ahol radikálisan elmondja, hogy mire lenne szükség, és aztán amikor döntési helyzet van, vagy amikor kongresszuson, akkor minthogyha ezeket
hát
nem
ahhoz, hogy az ember
mondaná
ilyesmit
el, nem?
Ahhoz, hogy az ember ilyesmit el tudjon mondani egy kongresszuson, ahhoz az kell, hogy olyan legyen az ügyrend, ami lehetővé teszi, hogy az ember hozzászóljon. Hát én itt nem kaptam szót.
Egy szocialista politikusról egy háttérbeszélgetésben azt mondta, hogy egészen más céljai vannak, mint a szocialista pártnak. Önnek van egy egyéni körzete, ahol egyébként minden felmérés szerint még akár esélye is lehet arra, hogy újra válasszák a következő parlamenti választásokon. Tehát, hogy igazából ezekkel a nyilatkozatokkal csak fel akarja magára hívni a figyelmet. Mit gondol erről?
És ki ez a másik politikus?
Hát ezt nem mondom el, egy háttérbeszélgetés során mondta erről.
Hát, hogy a politika az egy nyilvános mű. Faj. Jó? Tehát egy politikus az legyen látható, egy politikus legyen hallható. Az nekem nem politikus, aki sugdolózik az újságírók fülébe, és akkor így megkapom a kérdést, hogy hát egy háttérbeszélgetéssel.
De mit gondolsz tartalmilag erről a mondatról? Tehát, hogy igazából ön nyerni akkor az egyéni körzetében, és...
Hát kérdezze meg ön egyes szem első szemébe, hogy én ezt gondolom, ezt kérdezem. Szóval azért nem jók ezek a hivatkozások, mert én gyáva féregnek tartom azokat a politikusokat, akik nem merik vállalni a saját véleményüket. Ezt nagyon őszintén elmondom.
De ön nem hallotta még ezt a véleményt magáról?
Hát oké, sok mindent hall az ember, de nem tudok ezekkel mit kezdeni. Tehát, hogyha ön megkérdezi tőlem, én nagyon szívesen válaszolok. Aminek tényleg az a lényege, hogy én Budapest 13. kerületében, annak is inkább a déli részén, tehát a klasszikus Újlipótváros Vizafogó belső angyalföldnek vagyok, harmadik ciklusban is megválasztott országgyűlési képviselője, és a pártom úgy döntött velem nagyon komoly egyetértésben, én is nagyon lelkesen vettem a lehetőséget, hogy negyedszerre is neki futok ennek az egész történetnek, tehát mondjuk azon olyan nagyon nem kéne szerintem senkinek csodálkozni, se háttérbeszélgetésre, se nyíltan, hogyha az ember negyedszerre nekifut egy háromszor megnyert körzetnek, akkor az meg is akarja nyerni negyedszer is.
A mostani európai parlamenti választáson is az egyik intézet kiszámolta, a Nézőpont intézet,
igen,
hogy
igen,
még a mostani eredmények szerint is megvan az esélye arra, hogy a szocialista jelölt egyéni képviselőként.
Így van, hát mondjuk a 13. kerület egészére is vonatkozik, két országgyűlési körzet van, mind a kettő a szocialista párt szempontjából nagyon erős, ami valóban ezt akarja, hogy nyerhető, de a nyerésnek nem az a módszertana, hogy az ember mit mond, vagy mit nem mond egy kongresszusról, az ott lakó embereket piszkosul nem érdekli, hogy mit mondok én egy adott esetben egy kongresszusról, az ott élő embereket az érdekli, hogy milyen az élet minősége, ott egyébként egy tartósan szocialista vezetésű, és nagyon-nagyon jól vitt önkormányzati vonal van, a 13. kerületi lakosok döntő többség, ezt őket is nyugodtan meg lehet kérdezni, meg is szokták kérdezni, közvéleménykutatások egyebek révén, kifejezetten szeretnek ott élni, nagyon erős a mondjuk így az önkormányzati háló, beleértve a szociális hálót, ragyogóak a szolgáltatások, még az egészségügyi szolgáltatások is olyanok, hogy még Nyugat-Európával is megnyalnák az ujjukat az emberek, hát erre szavaznak, tehát persze, hogy dolgozni fogok azért, hogy győzzünk, de nagyon-nagyon erőltetett itt a kongresszusi vélemények és a választókörzeti esélyek között összefüggést teremteni.
Mi a véleménye arról a menetrendről, amit a szocialista kongresszus elfogadott, amibe, hogyha jól érti az ember, akkor nagyon nehezen fér már bele, vagy valószínűleg egyáltalán nem fér bele az, hogy előrehozott választás legyen. Tehát a politikai menetrend az úgy szól, hogy a költségvetést minél korábban el kell fogadni, utána november tájéken egy új kongresszust tartanak, ezen új miniszterelnök jelöltet neveznek meg. Lendvai Ildikó arra is tett utalást, hogy új pártelnököt kell választani, aki valószínűleg a miniszterelnök lenne. Tehát, hogy ebbe a menetrendbe már nem fér bele az előrehozott választás, ezzel ön egyetért?
Lendvai Ildikó nem a miniszterelnököt, ő azt mondta, jelölte meg, hanem azt mondta, hogy a miniszterelnök jelöltünk, az nagy valószínűsége legyen egyben a pártelnök is. Ez még lehet Lendvai Ildikó, saját maga is, most ezt persze csak a, hogy mondjam, a játék kedvéért mondom, nem tudom, hogy vannak neki ilyen ambíciói.
Ő azt mondta, hogy nincsenek ilyen ambíciói.
Akkor már ezen is túl vagyunk. Na, szóval egy szó mint száz, a menetrend az szerintem nagyon is jó, mert az ország szempontjából kétségtelen tény, hogy egy a szokásosnál is korábban elfogadott költségvetés az nagyon nagy mértékben meghatározza a 2010-es esztendőt, amikor azért lássuk be, lesz egy bénakacsa jellegű kormány, ugye, tehát egy kimenő kormány, sőt a választásokat követően még egy-két hónapig ugye a ügyvezetői minőségben a még korábbi kormány szokott posztján maradni. Tehát a 10-es esztendő ez nagyon-nagyon nehéz lesz, hogyha jókorán sikerül stabilizálni a jövői terveket, és ezt a mondjuk így a külső finanszírozás szintjén is el lehet rendezni, akkor az azt jelenti, hogy eléggé nyugodt pálya, akkor most elnézést így mondom, akkor lehet a belpolitikai cirkusszal is foglalkozni. De ezzel együtt a menetrendben én azért nyugodtan nem látom semmiféle sürgető ízét annak, hogy mikor meg hogyan legyen vezetőváltás, hogyha az MSZP-n belül egy teljes őrségváltás történik novemberben, az szerintem még már a élvonalban, akkor szerintem az minden további nélkül nagyon jól elviszi a pártot a kampányig, és természetesen a kampányban is. Ezzel együtt az már most ez a kongresszus rögzítette, hogy azok, akik egyébként ilyenkor mindig választási időszakban a párt szokott egy ilyen teljhatalmú grémiumot választani, nálunk így mondjuk, hogy országos választási bizottság, ez nem azonos az állami szervvel, csak ugyanaz a neve, és aki most ebbe úgymond belekerül, az új vezetőség választás alkalmával nem fog ebből kikerülni, hanem az új vezetőség csak fölbővíti ezt a grémiumot. De az azt jelenti, hogy itt azért a régiek és az újak egy erős szimbiózisban fognak dolgozni a kampány idején. Én ezt nem gondolom rossznak.
Tehát azt gondolja, hogy a szocialista pártnak végül is jó az, hogyha a rendes időben tartják meg Magyarországon a választásokat. Voltak olyan hangok és olyan vélemények a kongresszus előtt, hogy akár azt a kérdést is meg lehetne nyitni, hogy egy korai költségvetés elfogadás után még egy előrehozott választást lehetne tartani, és ezzel nem húzni tovább az időt, hiszen úgy tűnik, hogy az MSZP népszerűség vesztése folytatódik. Mit gondol erről?
Az előrehozott választás az mindig a éppen aktuális kormánypártoknak az eszköze. Tehát ez nem egy ellenzéki történet. Mindenkori többség tud úgy dönteni, hogy oké, bedobom a törülközőt, nem csinálom tovább, mert ilyen-olyan taktikai okokkal fogva azt gondolom, hogy jobb.
De ez ön szerint akkor nem szolgálja az MSZP szereplésének.
Hát ilyenkor már, amikor azt mondom, hogy előrehozott választások helyett inkább egy szakértői jellegű válságkezelő kormányt állítottak a korábbi koalíciós felek, ez egyben értelmetlen és tette az előrehozott választásokat, hiszen azt mondtuk, hogy oké, béké hagyjuk a kormányzást, ezt most csinálja egy szakértői gárda, egyébként nem is csinálja rosszul, én nekem meggyőződésem, hogy mind a hazai, mind a külföldi fogadtatása ennek a kormánynak szerintem nagyon normális. Azzal együtt, hogy persze a napi ügyekben mindig lehetnek viták, és nekem is vannak egyébként fenntartásaim, de összképét tekintve én azt mondom, hogy ez egy teljesen normálisan jól működő kormány. És különben is, hát egyébként a magyar alkotmányos berendezkedés az olyan, hogy ezt a politikai meccset, ezt nem népszavazási eredményekre, vagy időközi választási eredményekre, hanem időre játszák. Hát szoktam mondani, hogy a fociban attól, hogy az ellenfél vezet 3-1-re, a 70. percben nem szoktuk bedobni a törülközőt. A másik pedig is, ez sokkal fontosabb viszont, hogy nagyon nagy felelőtlenség lett volna, vagy lenne az MSZP részéről előrehozott választásokban gondolkodni. Egyszerűen azért, mert én úgy gondolom, hogy egy korrekt politikai erő addig, amíg nem ismeri, hogy az ellenfél mit akar, a potenciális hogy mondjam, következő kormány mit akar, nem tudjuk a politikáit, hát bocsánat, hát ennek nem fogom én kiszolgáltatni a...
Azért tegyük hozzá, hogy a választási kampányokban nem szokott kiderülni politikai térféltől, okay. Függetlenül, hogy mit akar
a... De a kampány az egy alkotmányos, tehát a 4 évente így is van választás, ott nincs ilyen válogatási lehetőség, de ha nekem megvan az a szabadságom, hogy azt mondjam, hogy bedobom a törő között és átadom az erősebbnek tűnő ellenfélnek a kormánypálcát, az csak akkor teszem meg, ha tudom, hogy mit akar, nem? Hát azért ez így korrekt.
Igen, de a szocialista párt szempontjából ön szerint ez valójában érdeke a pártnak, vagy nem? Hiszen, mint mondtam, a közönségkutatási adatok azt mutatják, hogy a párt népszerűség vesztése folytatódik. Most el kell kezdeni a költségvetési vitát, úgy tűnik, hogy további megtakarításokat kell eszközölni önkormányzati költségvetésben, MÁV költségvetésében, tehát olyan népszerűtlen intézkedéseket kell végül is a szocialista frakciónak elfogadni, ami tovább erodálhatja a párt népszerűségét, nem?
Hát én nem tudom, először is a népszerűtlen intézkedések fogalmát egy kicsit jobban kéne azért látni, mert lehet azt mondani, hogy egy adóintézkedés mindig is népszerűtlen. Én magam egyébként talán jól lehet tudni, hogy a most bevezetett vagyonadót fogalmilag el tudom fogadni. Igen, igen, nagyon helyes, hogy legyen vagyonadó. Az egy más kérdés, hogy ezt a mostani formát én egy eléggé összetákolt valaminek tartom, de hát ezzel majd még lehet csiszolni. Én azt történelmi érdemnek tekintem, hogy igenis bevezettük a vagyonadót. Viszont egyáltalán gondolom, hogy ez népszerűtlen lenne, még akkor sem, hogyha történetesen egy csomó embernek úgy olyan véleménye van, hogy na hát, mert a másik oldalt is nézzük azért, hát konkrétan a személyi jövedelemadóban viszont meg egy halatlan komoly.
Ja, csak azért Budapesten például az ön választókörzetében is gondolom, hogyha osztanak szoroznak az emberek, akkor pont Budapesten nagyon sok lakás azokra a határokra esik, amit
hát ez az éppen ezért nem is tudtam ezt jó szívvel megszavazni, ezt megmondom
tehát
őszintén.
Mondom, például önnek is gondokat okozhat majd, amikor ez újra választják, amikor pont már tavasz környékén.
Én beszélgettem nagyon sok érintettel, aki tényleg hát úgy érzi, hogy most akkor hoppá, hát neki akkor jövőre vagyonadót kell fizetni a egyébként mit tudom, 60-70 négyzetméteres lakása után is, mert ugye egyszerűen az árviszonyok ilyenek. Érdekesen nem azt mondták az emberek, hogy nem kell vagyonadó, meg nem is azt mondták, hogy ők nem akarnának adott esetben fizetni, hanem azt mondták, hogy ők inkább azzal bíznának meg engem, hogy akkor csiszolgassuk ezt ki, amíg ez egy rendes, igazságos rendszer nem lesz, és senki nem akart elmenekülni. Én egyébként azt mondtam mindvégig az egész vita folyamatában, hogy én szívem szerint mindenkivel fizettetnék vagyonadót, még a legcsóróbbakkal is, egy jelképes 1000 forintot egy évben, csak most mondtam egy számot, azért, hogy mindenki érzékelje, hogy a közterviselés az egy olyan dolog, amiben neki része van. Olyan nincs, hogy csak kapok. Viszont a másik fel a dolognak, hogy ami nekem nagyon hiányzik ebben a mostani vagyonadóból, hogy a leggazdagabbak, azok szinte teljesen érintetlenül maradtak alóla, hiszen az igen gazdag embereknek legkevésbé ingatlanokban, meg motorcsónakban, meg autóban, meg nem tudom mi minden ilyen tárgyakban van a vagyona, hanem igenis, hát 100 milliárdokat érő pénzügyi tőkebefektetésekben, ami hát mindenemű adózás alól most mindenki.
Na de akkor hogyan fog így kampányolni, hogyha pont ilyen kérdésekkel fogják szembesíteni
így,
a választókat? Elfogadtak egy vagyonadót, ami az ön interpretálásában is végül is a gazdagoknak kedvez jobban, mint a nem gazdagoknak. Hogyan fognak kampányolni?
Így, ahogy most mondtam, hogy az nagyon helyes, hogy legyen vagyonadó, nagyon helyes, hogy ezt az intézményt megteremtette a magyar parlament, és ugyanúgy, mint minden más adótörvényt évente felújítunk, karbantartunk, és ezeket a szempontokat szeretném benne érvényesíteni.
És azért azt mondta, hogy népszerű és népszerűtlen intézkedések is végig kell beszélni, milyen népszerű, meg a milyen népszerűtlen, de hát most a következő évi költségvetés...
De ezt is mondtam, hogy az emberek, és ezt tényleg nagyon őszintén mondom, nem rettent meg senki se a vagyonadótól. Azt mondta, hogy igen, baj van, gondban van az ország, én is hajlandó vagyok akár többet is fizetni, de legyen egy igazságos rendszer, és ez viszont meg megint egy normális dolog.
Igen, de hát ugye a kormányfő azt mondta, hogy kőbe van vésve az a költségvetési hiányadat, amit jövőre a valutalapnak megígértünk, és ennek következtében bizonyos költség megtakarításokat kell tenni, tehát magyarul lát egy olyan esélyt, hogy még egy ilyen nehéz körülmény közepette is
abszolút
a kormányzattal lehet egy olyan politikát elfogadtatni, ami a szocialista pártnak az esélyeit növeli a jövő évi parlamenti választásokon.
Szerintem igen, hogy az őszinte, világos, becsületes, egyenes szóhoz képest én nem látok más normális utat, viszont abban is biztos vagyok, és tényleg engedtessék meg, hogy 11 évnyi országgyűlési képviselősködés után ezt bátran kimerem jelenteni, hogy én mindig az őszintességgel jártam a legjobban, és amikor esetleg olyan helyzetben volt, hogy próbáltam esetleg szépíteni olyan dolgokat, amik arra nem voltak érdemesek, azok inkább visszaütöttek, mint sem hasznomra lettek volna, úgyhogy én teljesen mértékig eldöntöttem, hogy itt én egy lappal játszom, egy lapra teszek fel mindent, ez a világos, becsületes, őszinte beszéd.
Milyen a pártelnök is megfogalmazott pár pontot, amit a kormány felé fontosnak tartana a szocialista párt, ő mit tenne még ehhez hozzá? Tehát mit várnának a Bajnai kormánytól ebben a végülis nehéz korszakban, ami segíthetni az MSZP helyzetét?
Én úgy gondolom, hogy az MSZP két dolgot sokkal magasabbra emelhetne az eddigihez képest. Az egyik az mindenképpen a szolidaritás. És a szolidaritásnak is az a tartalmi jellemzője, hogy a szolidaritás az soha nem egyoldalú, az mindig is kölcsönös. Meg kell, és ettől lehetne baloldani egy kormány, hogy megteremti azokat az intézményeket, amelyek lehetőséget nyújtanak az embereknek arra, hogy kölcsönös szolidaritásban szervezzék meg a közös életüket. Ez egyébként nagyon jól beleillik abba a képletbe, amit a kongresszus egyébként eldöntött, hogy a jövőképünk jelszava a biztonság. Szerintem amekkora baj van a világ, és amekkora baj még várható sajnos ősszel ennek az egész világgazdasági cunaminak a második hulláma, amit nagyon sokan valószínűsítenek, köztük én is. Én azt mondom, hogy ma már annyira elfogytak ennek az országnak a tartalékai, hogy még egy ilyen cunamit már pusztán tartalékokból, anyagi tartalékokból nem fogunk tudni elviselni. Egyetlen egy fennmaradt eszközünk van, ez pedig a szolidaritás. Ha kell, részletesebben is azt ki tudom bontani, de szeretném, hogyha a másik részéről is beszélnénk. Az MSZP-nek nagyon is az ászlajára kell tűzni, amiről nagyon kevés szó esik, sajnos. A politikai döntéshozatalban ez a korrupciónak a világa, ami megengedhetetlen most már. Egyszerűen tarthatatlan az a szintű korrupció, ami kicsiben nagyban ebben az egész országban van. Jogilag megfoghatatlan ügyek tömkelege, ugyanakkor az emberek igazságérzetét mérhetetlen bántó, repkednek mindenféle számok. Tudjuk nagyon jól, hogy milyen nehézkes az ügyintézés, hogy zajlanak a közbeszerzések, és millió érdek van, és itt nem a politikusok a korruptak, hanem az egész rendszer az. És azért ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy azt fölvállalni egy pártnak, például az MSZP-nek, hogy ezen a téren igenis rendet tesz, és szeretném elmondani, hogy amikor közbeszerzésekről beszélek, akkor itt ezt legkevésbé önkritikus mondatként szántam, hanem az, hogy főleg amik a fideszes önkormányzatoknál egyébként iparszerűen zajlanak, azért az se kevés.
Vendégünk Szanyi Tibor, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője, hamarosan folytatjuk.